9,1, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
1 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megdőlt az országos napi melegrekord és a napi csapadékrekord is szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Derekegyházon 37,7 fokkal tetőzött a hőség, amivel tehát megdőlt a napi legmagasabb maximum hőmérséklet rekordja. A korábbi napi szélső érték 37,6 fok volt 2000-ben Tiszaroffon. A legtöbb csapadék az északkeleti ország részben hullott, a Tokaj állomáson mért 121,3 mm-rel új napi csapadékrekord is született. Több ház is lakhatatlanná vált a Dunától keletre átvonult viharzóna okozta károk miatt, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője az MT-vel. Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint országszerte 240 beavatkozásra volt szükség, jellemzően Jász Nagykunszolnok, Hajdú-Bihar, Borsodabói, Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is. Sajókápolnán egy családi házba villám csapott, Búj településen két utcában jégeső rongált meg lakóépületeket, amelyek közül két ház lakhatatlanná vált, azokból 6 embert kellett kiköltöztetni. Ibrányban egy családi ház tetőszerkezete ugyancsak olyan súlyosan megsérült, hogy az ott lakó két embernek el kellett hagyni otthonát. Sok helyen pincék, alagsarok kerültek víz alá, a nyíregyházi kórház pincéjéből is jelentős mennyiségű esővizet kellett kiszivattyúzniuk a tűzoltóknak. Manfred Weber maga is elismerte, ő nem a kormányt, hanem Magyarországot támadja, egy ilyen emberrel nem lehet összefogni. Ezt írta Orbán Viktor legutóbbi Facebookra feltöltött videójához. A miniszterelnök szerint Weber egy hungarofób ember, aki gyűlöli a magyarokat, és Magyarországnak tudja be, hogy nem lett bizottsági elnök. Az egyik legrégebbi ellenfelünk, ellenségünk az európai politikában, hangsúlyozta a kormányfő. Elmondta, azt tisztázta Olaf Scholz német kancellárral, hogy a Magyarország és Manfred Weber között fennálló konfliktusok nem német-magyar konfliktusok, és nem terhelik meg az együttműködést, hanem ez egy Brüsszel-magyar szembenállás. Magyarország olyan Európai Uniós elnökségi időszakot szeretne lebonyolítani, amely valóban képes arra, hogy feltámassza és a padlóról felállítsa az uniót, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs szerint ez olyan lehetőség, amit ki kell használni, hogy Európa erősebb legyen, és a magyar nemzeti érdeket minél jobban tudják uniós szinten is képviselni. Az igazgató Orbán Viktor a napokban Rómába, Párizsba és Berlinbe tervezett látogatásairól azt mondta, az elnökséget megelőzően minden elnökségi vezetés intenzív konzultációt folytat a legfontosabb tagállamok vezetőivel, tájékoztatja őket az elnökségi programról, politikai támogatást kér, ez történik most is. A politikai igazgató az illegális migrációról azt mondta, az minden országot másként sújt, vannak, amelyeknek már integrációs problémáik vannak ettől. Magyarország nem szeretne ilyet, ezért határvédelmi intézkedésekben gondolkodik. Utalt arra, hogy hazánk az uniós választások utáni időszakra időzítve kapta meg azt a bírósági döntést, amely soha nem látott mértékű bírsággal sújtja a magyar határvédelmi rendszert. Ebből látszik, hogy a brüsszeli bürokrácia továbbra is migrációpárti vélekedett. Jelezte, azon fognak dolgozni, hogy képesek legyenek együttműködni az elmúlt választásokon előretört jobboldali erők, ebben kulcsfontosságú Olaszország és Franciaország szerepe. Megkezdte a Magyar Honvédség a területvédelmi tartalékosok nagyarányú létszámnövelését, erősítette meg a területvédelmi erők parancsnokságának vezetője. Drót László azt hangsúlyozta, a napokban elindított toborzással a 18-55 év közötti korosztályt szeretnék megszólítani. Hozzátette, szerződéskötéskor egyszeri bruttó 150 ezer forintot kapnak, emellett bruttó 500 ezer forintos eseti ajánlási bónusz jár annak, aki még egy területvédelmi tartalékost visz magával. Az ukrán-magyar határszakaszon 7352-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 8730-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, közölt az MT-vel az Országos Rendőrfőkapitányság. A rendőrség 49 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. 24 óra alatt két magyar turista is meghalt a Thesszalonikihez közeli turista paradicsomban, Neipoliban, a napok óta tomboló kánikulában. Egyre több külföldi turista esik áldozatul a görög forróságnak, az okokat már a tudósok is vizsgálják. A szélsőséges időjárás hatására erdőtüzek is pusztítanak Görögországban. Végül az időjárásról. A folytatásban már sokat süt a nap, némi gomoly és fátyol felhővel, csapadéknak kicsi az esélye, de sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
A babák hordozásának számos előnye van. Növeli a kicsik biztonságérzetét, komfortját, könnyebben alszanak el általa, és emellett az idegrendszer fejlődésére is jótékony hatással van. Mai műsorunkban a gyermekek hordozásának előnyeiről, a biztonsági útmutatókról beszélget Siska Gacsá Ildikó hordozási tanácsadóval, a Közelbaba Csevegő Klub vezetőjével, a műsorszerkesztője Berec Renáta. A műsorunk a 2023. május 30-ai adás ismétlése.
A gyermekek hordozása nem egy új keletű jelenség, sokkal inkább mondanám elfeledetnek, de honnan is eredeztethető maga a hordozás?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A hordozás az maga az emberiséggel egyidős, mondhatni, hiszen kezdetektől hordozta az ember a kicsinyét, mert a gondozás szempontjából háromféle újszülöttet különítünk el. Ugye vannak a fészeklakók, a fészekhagyók, és vannak a hordozottak, és mi emberek közéjük tartozunk.
Itt azért Egerben elmondhatjuk, hogy egyre inkább elterjed maga a hordozás, vagy egyre több olyan szülőt látunk, aki hordozza a gyermekét, de ez nem volt azért mindig így Egerben, ugye? Ez most emelkedő tendenciát mutat?
Igen, most a hordozás reneszánszát éli, újra felfedezik a kisgyermekes szülők ennek az áldásos hatásait. Nem annyira új keletű ez Egerben, hiszen közel 20 éve a Belibuba Baba Hordozóiskola két tanácsadója itt Egerben már elkezdte a klub életet ki alakítani, és a Közelbaba Egyesület jóvoltából mai napig működik ez a klub az EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Házában.
Aki szeretné ezt elkezdeni, elhatározta, hogy ő hordozni fogja a kisbabáját, ő hogyan tud ennek neki kezdeni? Honnan tud ismereteket, tapasztalatokat szerezni magának?
A legszerencsésebb az, hogyha van valaki a környezetünkben, aki már hordozza a babáját, és ő tud nekünk egy-két tippet adni, vagy esetleg mi magunk látjuk azt, hogy miért is jó ez, és hogy hogyan lehet elindulni, de hogyha nincs senki a környezetünkben, akkor ugye manapság már a kisgyerekek szülők már a várandóság alatt nagyon sok mindent olvasnak, és igyekeznek felkészülni a pici fogadására, és óhatatlanul bele fognak botlani a hordozás témakörébe, és hál' Istennek most már egyre jobb szakirodalmak vannak fent az interneten is, amiből tényleg releváns információkhoz jutnak a szülők. Hogyha valaki már megtalálja ezt a témát, akkor a lakóhelyén, vagy a lakóhelye közvetlen környezetében, és itt most nem csak Eger, hanem tényleg egész Magyarországon nagyon szép klubhálózat alakult ki, és biztos, hogy fog olyan klubot találni, ahol erre személyes segítséget is fog kapni.
Hogyan alakul a hordozás? Ezt már egész újszülött kortól el lehet kezdeni. Ez hogyan alakul, ahogy egyre nagyobb lesz a gyermek?
Igazából pocakban lehet már elkezdeni. Tehát maga a hordozás, azt ki kell mondanunk, hogy nem csak eszközben hordozunk, ugye? Hogyha karban tartjuk a babánkat, az is hordozás. Mert a hordozás az mi is tulajdonképpen, tehát a testközelséget biztosítjuk a babának, és ugye ezáltal gyorsabban tudunk reagálni az ő igényeire, és hogyha már hordozó eszköz jön képbe, akkor azt mindig el szoktam mondani az anyukáimnak, hogy erre érdemes úgy tekinteni, hogy maga a hordozó eszköz az ne egy plusz stresszforrás legyen, hogy vajon jól csinálom, jól választottam, biztos, hogy így kell, tökéletes a kötés, hanem azt kell nézni, hogy a jelenlegi élethelyzetedben mi az, ami a legmegfelelőbb most éppen nektek. Tehát, hogy már ugye pocakban hordozzuk a babáinkat, és ha eszközt választunk, és mondjuk várandósan választjuk az eszközt, legyen ez például egy kendő, vagy egy rugalmas kendő, azt már pocakkötésre tudjuk használni akkor is, amikor ő bent van, és ezáltal ugye már az anyuka ismerkedik magával az eszközzel, annak a kötési tulajdonságaival. Azt szoktuk mondani, hogy a kezdésnél a legideálisabb a kisbabának a kendő, mert hogy az tudja a legjobban körbeölelni az anyát, babát, vagy a hordozó szemét és a babát, de hogy nincsen ilyen megkötés, hogy most valami a kizárólag jó, vagy valami éppen már üzendő, mert hogy ilyenben nem szabad tenni a babát, hanem mindig az adott szülő-baba párost kell nézni, meg mindig azt kell nézni, hogy az adott élethelyzetben, az egészségi állapotnak megfelelően mi az, ami a legjobban támogatja őt a fejlődésben. És erre nagyon-nagyon sok lehetőség van, mert hogy nagyon-nagyon sokféle eszköz van, rengeteg márka, és ez azért jó, mert ugye el lehet veszni a kínálatban nagyon gyorsan, de tényleg azért jók ezek a klubok, meg az anyakörök, mert hogy itt tapasztalatokat szerzünk, felpróbáljuk egymás eszközét, és nagyon könnyen meg tudjuk találni azt, ami nekünk jó, mert nem mindegy az, hogy milyen testalkatú valaki, milyen magas valaki, mennyire nagy a babája, milyen súly. Tehát hogy több összetevős a történet, és nagyon izgalmas tud az lenni, amikor fölpróbál valaki egy eszközt, és az rá pont passzol, és ilyen aha érzés, hogy igen, ez az enyém.
Mi a helyzet a kengurúval, a klasszikus kengurúval? Tehát itt fontos kihangsúlyozni, hogy nem a csatos hordozóról beszélek. A kengurú az jót tesz a babának, vagy éppen hogy nem?
Kutatások ezt nem támasztják alá, hogy nem tesz jót a kicsinek, ugye nem lenne etikus kutatni ezt, de vannak olyan jellegű tapasztalatok, amik káros hatásokról szólnak. Nem is ezt kell szerintem inkább kiemelni, hanem azt kell kiemelni, hogy ugye a szülő mindig arra törekszik, hogy a babájának a legjobb legyen. Ahhoz, hogy neki a legjobb legyen, a számára legoptimálisabb eszközt kell megtalálni, és ennek vannak kritériumai, aminek egy klasszikus kengurú nem felel meg sajnos. Tehát legyen az a feszesség kritériuma, tehát egy klasszikus merev hátú kengurút ugye nem tudunk soha úgy a babára igazítani, hogy az őt átölelje. Vagy például a lógatott lábtartás az nagyon nem tesz jót a babáknak, mert ugye tudjuk, hogy amikor ők megszületnek, akkor ők fejletlen csípővápával születnek, ezt ugye nézik is a 6-7-es vizsgálatokon, folyamatosan kontrollálják a redőket, és az ő egészséges csípőfejlődés az támogatja, hogyha olyan pozícióban van a lába, ami neki megfelelő, és a lógatott lábtartás nem az.
Vannak olyan pozíciók, amik kerülendők mondjuk egy újszülött esetében? Itt most pont arra gondolok, hogy elég sok reklámban is akár még felfedezhető az, hogy apuka a babáját egy kenguruban kifelé hordozza elől.
Igen, tehát a kifelé hordozás az több szempontból is érdekes kérdés. Egyrészt ugye a gerincoszlop fejlődését kell megnéznünk, amikor megszületik egy kisbaba, ott a mélyben neki C-alakú a kis gerincoszlopa, és amikor ahogyan ő fejlődik, 1-2-3 hónaposan neki úgy fokozatosan egyenesedik a gerinc, és ugye a legvégén, hát olyan egyéves kor körül érik el azt a kettős S-alakú görbületet, ami majd egy felnőttet is jellemezni fog. De addig, amíg az ő gerincoszlopa fejletlen, addig, ha őt hátra feszítjük, mert ugye, tehát egy egyenes tartásba kényszerítjük, vagy esetleg ugye, hogyha azt nézzük, hogy ha anyuka hordoz, és mondjuk nagyobb mellekkel van megáldva, akkor ugye azért csak humorít a baba elől, tehát ez már nem jó. A másik oka annak, amiért nem hordozunk kifelé, az az, hogy olyan ingerek érhetik a babát, ami elől nem tud elbújni, és ez az idegrendszeri fejlődésére károsan hathat. Tehát például elég egyébként csak egy szembefújó szél, ami őt bizony zavarhatja, mert minket is szokott zavarni, akkor őt meg pláne, és nem tud elbújni előle, vagy akár egy kéretlen nagynéni, aki éppen csipkedni akarja az arcát, nem tud anyához bújni tőle. Tehát, hogy ezek mind ilyen fejlődésre is kiható dolgok, illetve hát maga a biztonság is szóba jön már itt.
Milyen előnyei vannak? Nem csak a babára nézve, hanem az anyára nézve is a hordozásnak, vagy mondhatjuk úgy, hogy a szülőre nézve.
A hordozás egyrészt abban segíthet nekünk, és ezt szokták nagyon sokan megragadni, hogy van két szabad kezünk is, és élhetjük az életünket úgy, hogy közben velünk van a babánk, és mindenféle tevékenységet el tudunk látni, tudunk túrázni, mosogatni. Én például vartam is a gyerekeimmel, magamra kötve őket. Tehát nem vagyunk arra kényszerítve, hogy bezárkózzunk és a babánkat gondozzuk, és akkor egy kicsit úgy megfeledkezzen a világrólunk, vagy mi a világról, hanem igenis lehetőséget ad arra, hogy vele együtt fedezzük fel ezeket az új impulzusokat. És itt az impulzusoknál bejön a képbe ez is, hogy a babák fejlődésére nagyon-nagyon jó hatással van az, hogy minél több impulzus éri őket, mindig az ő fejlettségi szintjüknek. De hogyha ő rád van kötve, akkor ő annyival érintkezik, amivel ő akar, és hogyha őnek jellege van, akkor ő behúzza kezét, fejecskéjét, elalszik, kényelemben van, melegben van, biztonságban van. Ez neked is biztonságot ad, mert rögtön tudsz reagálni, bármi történik vele, és ez magabiztosságot ad a szülőnek.
kapcsolati szempontból ez milyen plusz tud adni, nem csak az anyai részre, hanem mondjuk az édesapáknak, mert hogy pont ők azok, akik ebben például be tudnak kapcsolódni.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert nagyon sokszor jön ez elő, hogy ugye anyuka 9 hónapig jó esetben a pocakjában hordozta a babát, és bár személyesen, szemtől szemben még nem találkoztak, de kialakult az a fajta kötődés, amire szükség van ahhoz, hogy a későbbiekben egy egészséges szülő-gyerek kapcsolat legyen. Az apukáknak egy picit nehezebb a feladat, mert ugye ők nem érzik közvetlenül a baba mozorgását, és szokott az előfordulni kérdésként, hogy mégis ő hogyan tudja ellátni, hogyan tudja kielégíteni az ő igényeit, mert ő nem az anyukája, és hogy rá biztos kevésbé van szükség, és ez egyáltalán nem igaz. Az apukákra ugyanúgy szükség van, és a hordozó eszközök nagyon nagy önbizalmat tudnak adni az apukáknak, mert hogy egy kicsit átélhetik ezt az érzést, hogy milyen is magukon cipelni ezt az édes terhet, és közvetlenül érezni a bőr-bőr kontaktot, érezni, ahogy levegőt vesz, ahogy szuszog, ahogy alszik. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sokat segít a kötődés kialakításában.
Most téli időszakot magunk mögött hagyva, meg még most benne vagyunk ebben az átmeneti időszakban, időjárás szempontjából valahogy evidensnek is tűnik, hogy ez plusz meleget tud biztosítani a babának, de mi a helyzet a nyári időszakkal, amikor meleg van?
Vannak olyan hordozóeszközök, amik kifejezetten ideálisak nyárra. Itt az anyagösszetételt tudjuk figyelembe venni, vagy vannak már ilyen rácsos, más anyagú hordozóeszközök, amik kifejezetten nyárra tervezettek. De azt kell, hogy mondjam, tehát, hogy hordozzuk a babáinkat, legyen az télen vagy nyáron, pozitív hatással van az ő hőháztartásukra. Ugye ők még nem tudják a saját hőjüket, testhőjüket szabályozni, amikor megszületnek. És ugye visszanyúlva a beszélgetésünk kezdetén, ugye mondtam, hogy ők hordozottak, és ott ez megmaradt, ilyen evolúciós maradék nálunk, hogy a babáknak a hátukon vannak zsírtartalékaik, tehát nem elől, ahol ugye összeérünk a babákkal, és pont ez is azt bizonyítja, hogy mennyire evidencia az, hogy mi hordozzuk a babáinkat, és nyáron például nagyon jó tud azt tenni, hogyha anyára van kötve, akkor anya testhője szabályozza az övét, tehát nem melegszik túl a baba, hanem pont, hogy segítünk neki hőt leadni. Vagy télen ugye pont az ellenkezője, hogy ne hűljön ki, nem tudja magát fűteni még, akkor a hordozó személy testhőjével őt melegíti. És az, hogy egy hordozó eszközben melege van valakinek, nekem sima ruhában is szokott melegem lenni, tehát ez igazából azon múlik, hogy ki mit visel el magán, vagy mit szeret. De ez nem szokott gondot jelenteni a babáknak, sőt, a babák ezt igénylik nyáron is.
Említetted a klubokat korábban. Szokták-e látogatni egyébként édesapák? Lehet-e nekik látogatni ezeket a klubokat, vagy mennyire elterjedt az, hogy ők ebben partnerek legyenek?
Sajnos kevesebben járnak, mint ahogy kellene, meg ugye nyilván itt nagy előnye van az édesanyáknak, akik otthon vannak gyengyesen a babákkal. Egyébként ezek a klubok elsődlegesen ezt a célt szolgálják, hogy olyan anyaközösségek alakuljanak ki, ahol segítséget, lelki támogatást tudunk egymásnak nyújtani a nehezebb napokon is. De hál' Istennek vannak apukák, akik bebetérnek, és ők is nagyon lelkesek, meg igazából mindenből szeretnék kivenni a részüket, és ezt nagyon jó látni.
Sokan talán pont azért nem mernek ebbe az egészbe belevágni, hogy hordozzák a babájukat, mert attól tartanak, hogy elrontanak valamit, hogy valamit nem jól kötnek, nem jól csatolják. Mire érdemes egyébként odafigyelnie annak, aki szeretne ebbe belevágni, de még nem döntött el?
Vannak bizonyos biztonsági tippek, amiket minden körülmények között érdemes megtartani. Ezeket majd mindjárt elsorolom, de azt szeretném elmondani először is, hogyha valaki ettől fél, hogy valamit elront, akkor tulajdonképpen soha semmiben nem fog belekezdeni. A babahordozás pedig nem egy plusz stressz forrásnak kell lenni, hanem egy eszköznek a mi kezünkben arra, hogy kényelmesebben tudjuk a napjainkat élni, hogy közel tudjuk magunkat a babánkhoz úgy, hogy ez nekünk is megfelelő legyen, és ez is egy nagyon fontos szempont egyébként a biztonságon túl, hogy ne csak a babának legyen az jó, hanem nekünk is. maga a közelség élménye, hogy ki hogyan éli azt meg, akarja megélni, tudja-e, és azzal sincsen baj, hogyha ez valami miatt nem megy, vagy kicsit akadozva megy, mert mindannyian mások vagyunk, szülők vagyunk, mindannyian a legjobbat szeretnénk a babánknak megadni, és lehet nagyon sokféleképpen ezt a jót megadni. Biztonsági megfontolásoknak nevezzük ezeket. Itt két nagy téma van, egyrészt ugye a szabad légutak biztosítása, és akkor itt ugye bejön a képbe az is, hogy milyen a jó hordozó eszköz. Tehát a jó hordozó eszköz az olyan, ami majd a mindjárt felsorolom, hogy milyen feltételeknek felel meg. Ugye a szabad légutak biztosításának az egyik feltétele, hogy őt olyan stabil pozícióban tartsuk, ami az ő kis tüdejére nem gyakorol nyomást, és tud cserélődni az oxigén és a széndioxid. Ez nagyon fontos, hogy feszesen legyen hozzá a hordozó eszköz, őt körbe beölelje szépen. Az orra szája előtt soha ne legyen semmilyen anyag, ez is nagyon-nagyon fontos. Nem jó az, hogyha egy túl nagy hordozó eszközbe belecsúszik a baba, mert nem tud szabadon lélegezni. Az álla és a mellkasa között két ujnyi hely legyen, ezt így szoktuk mondani, hogy szokták szeretni a babák, így behúzzák a kis állukat, és akkor úgy alszanak, de hogy hosszú távon az jobb, hogyha egy kicsit megemeljük az állukat, hogy tudjanak szabadobban lélegezni. Nagyon fontos a testhelyzet, ugye ezt már érintettük több kérdésnél is, a függőleges testhelyzet, pont emiatt, hogy ugye ne legyen félrenyelés kockázata, mert ugye a babák még az elején pláne nagyon sokat buknak, és nehogy ebből probléma legyen, ha függőleges a testhelyzet, ugye akkor ebből nincsen probléma. A szülő felé fordítva kell a babát mindig hordozni, ez nagyon-nagyon fontos, ugye ezt beszéltük, hogy miért. A pozíciót tekintve M-alakú láptartás, illetve a J-alakú gerincgörbület az, ami nekik a legideálisabb és a fejlődésük szempontjából a legoptimálisabb. A térdhajlattól térdhajlatig támasztás, és itt ez nem csak a fejlődés szempontjából fontos, hanem a kényelem szempontjából, ugyanis akkor csak képzeljük bele magunkat, hogy úgy kell ülnünk, hogy egy vékony sávon ülünk órákon keresztül, vagy mondjuk jól alá vagyunk támasztva, azért nem mindegy, tehát sokkal kényelmesebb, hogyha megfelelő támasztás van. És még egy, amit nem beszéltünk még eddig, a hordozási magasság. Ezt úgy szoktuk mondani, így szoktuk megjegyezni nagyon könnyen, hogy puszi magasságban vannak a babák. Ugye ez azt a célt szolgálja, hogy az állunk alatt van körülbelül a kis feje, hogy minél közelebb legyen hozzánk. Az neki a legjobb magasság, ahol a legkényelmesebben el tudjuk helyezni a kis lábát, mindenét jól elfér, és a szülő is lát, és nincsen baleset veszély, mert hogy ugye ez is nagyon fontos, hogy kilássunk.
Mennyivel magabiztosabban vágnak ebbe bele mondjuk első, második, sokadik gyermek után, vagy mondjuk a 20-as, 30-as, 40-es korosztály? Tehát van-e abban valami fellendülés, hogy aki eddig nem merte első gyereknél, mondjuk a másodiknál már csak szeretné kipróbálni ennek az előnyeit, vagy esetleg azt tekintve, hogy a fiatalabbak inkább választják, az idősebbek inkább választják?
Nem gondolom, hogy ebben bármiféle összefüggés van. Van, aki nyitott erre a fajta dologra, van, aki kevésbé. Nagyon sokat számít a közvetlen környezetünk, a baráti körünk, a családunk, hogy mennyire támogató ebben, illetve az is, hogy az egészségügyi dolgozók, akik minket támogatnak a kezdetekben, ugye az ő szavukra rengeteget adunk, hogy ők milyen irányba terelnek minket, hogy mit mond a védőnő, hogy mit mond a gyermekorvos, hogy támogatja ezt, de nagyon-nagyon sokszor megfigyelhető az, hogy nem első gyerekes édesanyák jönnek a klubba, és ilyen nagy rácsodálkozások vannak, hogy bárcsak tudta volna ezeket már az első gyereknél, és mennyivel könnyebb lett volna az élete. Egyébként olyan is van a klubunkban, aki nem hordoz, kipróbálta, és nem jött be neki, tehát nincsenek kötelező körök, nincs olyan, hogy általános igazság. Annyira mások vagyunk mindannyian, és ez így van jól, és tényleg azt kell megtalálni, hogy kinek mi az, ami az életét könnyíti, és mi az, ami neki pluszt vagy segítséget tud adni.
A klubok látogatása akkor mindenképpen javasolt azoknak, akik szeretnének ebbe magabiztosan belevágni, mert elég sok mindent olvasunk interneten, elég ilyen lehet ebben veszni, ez egy jó iránymutatás lehet. Mennyire ellátott ebből a szempontból a megye vagy a régiónk?
Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt Egerben ugye már lassan 20 éves múltra tekint vissza a klub élet, és ott nem csak a hordozásban kapnak segítséget az anyukák, de abban is természetesen, és ez a mai napig így van, és Egerben már most több hordozási tanácsadó is praktizál, ha szabad ezt így mondani. Mindegyikük édesanya, mindegyikük kötődő szemlélettel gondolkodik, és a legfőbb irányelv az, hogy mindig az adott családot támogassuk abban, ami számukra a legmegfelelőbb. Tehát, hogy itt semmiféle erőszakról nincsen szó, hanem tényleg abban próbálunk segíteni, amire szükség van, vagy meg amit kérnek. Hogyha nem tanácsadót vesznek igénybe az anyukák, akkor nagyon-nagyon sok olyan hordozó anyuka, vagy régen hordozó anyuka van Egerben, aki nagyon szívesen segít. Nagyon sok olyan védőnő van már, aki ezt szintén támogatja. Van olyan védőnő itt Egerben is, aki szintén hordozta a babáját. Tehát, hogy már most az elmúlt évtizedek alatt azért kialakult egyfajta bázisa ennek a segítőhálózatnak, és valóban nagyon szerencsések vagyunk itt Eger és Eger környékén, hogy ennyi ilyen lelkes és segíteni akaró édesanya van.
Hogyan lehet csatlakozni a klubokhoz? Mit tehet azért annak érdekében a kismama, hogy csatlakozhasson?
Az EKMK forrásgyermek és ifjúsági házában minden hétfőn 10-től délig van a közelbaba klubunk, és tulajdonképpen ide nem nagy kötöttségekkel érkeznek az anyukák, mert hogy a babákhoz igazodunk, itt van egy nagyon klasszul berendezett babaszobánk, és különböző témákat dolgozunk föl, ami a kisgyermekes létet érinti, vannak meghívott szakértőink, előadóink, gyermekorvosok, védőnők, logopédus, tehát tényleg nagyon sok rétű, de mégis elsődlegesen a közösségépítő jellegét szeretném kiemelni ennek, amit az EKMK-ban hál' Istennek teljes mellszélességgel tudunk támogatni, és bármikor be lehet csatlakozni, most lesz egy rövid nyári szünetünk, ugye, de szeptembertől majd újra várjuk szeretettel az édesanyákat, édesapákat.
Az elmúlt percekben a gyermekek hordozásának előnyeiről Siska Gacsály Ildikó hordozási tanácsadót, a Közelbaba Csevegő Klub vezetőjét hallották. A 2023. május 30-ai adásunk ismétlése hangzott el. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter volt. A műsort Berec Renáta szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Sziluett. Magazinműsor nőknek. Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Magyarországon az apák napját minden évben június 3. vasárnapján tartják, megemlékezve az édesapák, nevelőapák, nagypapák és dédpapák fontosságáról, hiszen az egészséges személyiségfejlődés szempontjából nem csak az anyáknak, hanem az apukáknak is kiemelkedő szerepük van a családban, olvasható a Kopmária Intézet közleményében. Ennek kapcsán ma megismételjük riportunkat Zirig Árpáddal, aki 2020-ban vehette át a Média Családért díjat. Az őszinte, nyíltszívű édesapával otthonában beszélgettünk hivatásról, családról és a díjról. Tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál, engedjék meg a hallgatók, hogy tegeződjünk, hogy így egy kicsit közvetlenebb lehessen a beszélgetés. Nemrégiben kaptad meg a Média Családért díjat, Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy hogyan jött a te életedbe ez a hivatás.
Szerintem teljesen véletlenül, hogy az emberek életében a legtöbb hivatás szerintem teljesen véletlenül érkezik. Ilyen kis láncolatból összeadódnak az életben, és akkor a végén egyszer csak eljutunk oda, hogy ez hivatássá válik. Az, hogy újságírással foglalkozzak, az elég hamar megjelent az életemben. Bár középiskolában foglalkoztam vele, érettségi után is, majd én Egerben tanultam az Eszterházy Károly, még tanárképző főiskolán kezdtem, majd Eszterházy Károly főiskolán fejeztem, és nekem se tanári szakom volt, hanem média menedzsmentet tanultam. És akkor ez így szép lassan kialakult, bár az egész az, hogy én színházrendezőnek készültem, de végül is médiakommunikátor lettem, az önmagában egy véletlen. Gondoltam, hogy majd ebben dolgozom, és évekig nem dolgoztam ebben a szakmában. Majd elértem oda, hogy átköltöztem Ausztria-Szlovákia Magyarország érintésével vissza Magyarországra, és akkor jött egy lehetőség, hogy legyek motoros újságíró. Azért életemnek a főzés mellett az a legnagyobb másik pillére.
Említett, hogy két szenvedély volt akkor az életedben. Hogyan is jelent ez meg, vagy hogyan jelenik meg még mindig motorozás, főzés?
Évekig motoros újságot szerkesztettem, majd egy teljes véletlen szintén azon a láncolaton a hobbi főzésből áttett oda, hogy az akkori Origón működő tálfelspisz rovatba kezdtem írni, majd utána a rovat vezető szerkesztője lettem. Előtte is tetszett, de akkor úgy gondoltam, hogy ideje professzionálisabban is képezni, magam ezt is nekiálltam közben, és most már évek óta a Magyar Konyha online-nak vagyok a felelő szerkesztője, és ami szabadidőm van a család meg az újság mellett, még mindig vissza-vissza nyúlok oda, hogy egy-egy újságnak néha motoros cikkeket, teszteket, vagy történeti áttekintőket írok, hogy azzal is teljes legyen, hogy ne álljak be egy ilyen árokba szellemileg.
Mert hogy családapa is vagy, hogyan tudod ezt összeegyeztetni, a munkát, illetve a családot?
Én főállású apa vagyok. Annyi dolgozom, amennyi idő a család mellett megmarad. Néha nehéz, mert például szerkeztek tévéműsorokat, tévépaprikának főzős műsorokat, szlovák, cseh, magyar nyelven, és akkor néha nehéz, hogy a gyerek eljusson, a gyerek visszajusson, de hát ezt meg lehet valahogy szervezni, és akkor a feleségem is segít, a család is megpróbál, úgyhogy így próbálok én is a apaság mellett azért kiteljesedni, vagy teljesnek maradni szakmailag is.
Csak kicsit kevés a 24 óra néha, gondolom.
Néha kevés, igen.
Milyen érzés volt átvenni a díjat? Mit jelent számodra ez a díj?
Annak a visszaigazolása, hogy ebben a szakmában is helyt lehet állni apaként.
Pedig gondolom azért kihívásokkal teli.
Én sokszor úgy gondolom, hogy talán civilizációs betegség okán sokan, vagy mi is, én is sokszor túldimenzionáljuk a munkának a nehézségét. Persze minden munkában vannak nehéz pillanatok, meg vannak kihívások, de ha abba túl sok erőt teszünk bele, akkor tényleg nem marad a családra. Annak se, aki napi 8 órában vagy többen dolgozik, annak se, aki kevesebben, de tényleg úgy gondolom, hogy az erőkészlet, amivel felkelünk reggel, akkor lesz teljes az életünk, ha annak a nagyobb részét a családon át magunkra fordítjuk.
Mi a célja az írásaidnak?
Egyszer még régen készültem egy filozófia szigorlatra, és akkor jegyzetelés közben rábukkantam egy szakmunkára, ami arról szólt, hogy az etika és az esztétika, hogy az nem külön választható. És emlékszem, nagyon meglepődtem, mert ugye épp a filozófia vizsgára rengeteg etikai és esztétikai fogalom kellett volna, hogy becsúszom a fejembe, és akkor így megakadtam rajta, hogy mi, hogy az nem külön választható? Tényleg az van, hogy az egész olyan, mint egy pénzérme. Van a fej, van az írás, van az etika, és van az esztétika. És ha a világ kivált egy érzést belőlem, az egy etikai inger. De az, ahogy feldolgozzuk, hogy eljut belénk a szívünkbe, a fejünkbe helyet kapott, belefurakodik, az a válasz, ami erre bennünk megszületik, az egy esztétikai válasz lesz. Tehát, hogy én azt megírom, vagy lefotózom, vagy valahogy feldolgozom, ami újra megszül egy ingert a másikkal, amiből újra etika lesz valakiben. És van egy ilyen körforgás, és az, hogy a munkámmal be tudok lépni ebbe a körforgásba, az adok-kapokba, hogy az érzelmekből valahogy egy cikk, vagy valamiféle olyan kreatív dolog tud születni, azt szerintem egy hatalmas szerencse nekem. Nem marad bennem, fel tudok dolgozni élethelyzeteket, és ezek a cikkek egy ilyen feldolgozás, tehát egy olyan pillanatuk, amikor eszembe jut nagyanyáma, hogy a tésztát gyúrja. És lehet, hogy épp akkor jut eszembe, amikor a lányomat altatom a vállamon. és már egy három generáció kapcsolódik, és sokszor annyira meg tudnak engem érinteni, hogy úgy a legkönnyebb nekem is feldolgozni ezt a kis visszacsapó élményt, hogy leírom.
Melyek azok az értékek, amiket te például át szeretnél adni az olvasóidnak, vagy akár a gyermekeidnek? Melyek azok a legfőbb értékek?
Embernek maradni. Tehát engem is úgy neveltek, hogy úgy ember legyek. Követhettem el hibákat. Én is úgy gondolom, hogy a gyerekeim is követhetnek el hibákat. Én tanultam a saját hibáimból, tanulok a mások hibájából is, de néha nekem is meg kell kapni a pofont. És hogyha ezt a fajta egyszerű gondolkodásmódot, hogy nincsenek mindig menekülő utak, hogy néha oda kell állnunk, hogy azt kapjuk vissza, amit mi kiadunk. Egy hagyományos, egyszerű emberi tisztességes életet kaptam, úgy gondolom, hogy akkor járok jól, ha én is ezt fogom továbbadni.
Mesélj egy kicsit a hallgatóknak magáról, arról a cikkről, amiért a díjat elnyerted, megkaptad.
Az volt neki a címe, hogy csak az reszel neked almát, aki igazán szeret. És nekem sokat reszeltek almát, és éreztem is, hogy szeretnek. Nagyanyám nagyon sokszor csak úgy oda tette az asztalomra, hogyha beteg voltam, az ágyam mellé, és ő is tudta, hogy én azt el tudom rágni, tehát van fogam. Ahogy én is tudom, az én gyerekeimnek van foga, de valamiért a szeretettel jönnek olyan pozitívan kényszeres dolgok, hogy megpróbáljuk valahogy megmutatni a gondoskodásunkat, és az, hogy lereszeljük az almát, az egy ilyen kis fölösleges plusz a gondoskodásnak a megjelenése a tányéron. És ezt, ahogy így végig gondoltam, reszelés közben rögtön nagyon-nagyon sok emlék jött vissza. Nagyon szoros kapcsolatom volt a nagyanyámmal, nagyon sokat voltam vele gyerekkoromban, és máig felnőttként is naponta, hetente eszembe jut, hogy már nincs velem. Az a fajta plusz, amit megkaptam tőle, egyrészt családi szerepben, más is az a minta, amit egy női szerepként is megkaptam tőle, az egy olyan melegséget adott gyerekkoromban is, és most felnőttként is azt érzem, hogy az az élmény, amikor visszajön bennem, az tényleg átfűt, az még mindig a szívemhez szól. És úgy éreztem, hogy ezt muszáj is leírni, és megpróbálom úgy élni az életemet az ő példájuk által, hogy ezt én is át tudjam úgy adni, hogy majd egyszer én juthassak valakinek az eszébe.
Szeretnél példa lenni?
Egy olyan szerető közeg szeretnék lenni, ami átnyúlik éveken. Bízom benne, hogy olyan értékeket tudok továbbadni, amiket én értékként megkaptam, és most úgy gondolom, hogy jó, hogy megkaptam. Nem biztos, hogy gyerekként jó érzés volt, akár egy szigorúbb nap, vagy egy úgy megfogalmazott intés vagy vélemény, de most azt látom, hogy azok helyén valók voltak. A családom nem az, aki a könnyebbik utat választja. Én sem vagyok az, aki a könnyebbik utat választja, de ez mindenkit, az összes generációt egy kis erővel töltött fel. Amíg tart, én ezt az erőt megpróbálom egyrészt, mint apaként kiterjeszteni a körülöttem lévőkre, apaként, férként, vagy csak egy emberként. Majd azt szeretném, tényleg, tehát ki is lehet majd az ember azt szeretni, hogy ez itt tényleg tovább nyúljon, hogy mi se vagyunk hiába.
Amíg visszatérünk egy pillanatra a cikkre, hogyan jött az ötlet, hogy ezt papírra vesd, illetve miből inspirálódsz? Mi motivál a legjobban a mindennapokban?
Valaki egyszer azt mondta, hogy ha az egy negatív eset volt, de azt mondta, hogy ha ezt nem írja le, az elrákosodik. Persze ez egy ilyen nagyon sarkított dolog, de ha vannak bennünk élmények vagy érzések, az az etikai input, ha az benne marad az emberbe, és nincs output, akkor így föltelik a memória, akkor így túlpörgünk, vagy valami történik, ki kell adni, és tényleg úgy gondolom, ha egy nő szép, mondjuk meg neki, ha egy virág tetszik, öntözzük meg, ha egy gyerek okos volt, dicsérjük meg, ki kell adni az élményeket, hogy én ezt így tudtam kiadni, hogy én a betűkhöz értek inkább, akkor azzal teszem meg.
Milyen visszajelzéseket kaptál rá, illetve természetesen a díj előtt, illetve meg szoktad-e mutatni ezt valakinek, mielőtt kikerül a nagy közönség elé?
Hát, mivel általában otthon dolgozom.
Én kulisszatitkokra vagyunk kíváncsiak.
Otthon dolgozom, és egyedül vagyok, és általában megírom, nyomok egy entert, és kiélesítem. Ritka az a pillanat, amikor mondjuk meg tudom osztani már előre mondjuk a feleségemmel, hisz mikor ő hazaér, ő bejár Budapestre dolgozni, én ugye általában otthonról dolgozom, ő is fáradt, körül nyüzsgik a gyerekek, ők sem látták az anyjukat, akkor azok nem azok a pillanatok, amikor nyugodtan elé tudom tenni, hogy nézd, írtam egy ilyet, szerinted jó lesz. Általában ő is már csak azt látja, amikor kész van, és már publikáltam, vagy megjelent egy újságban, vagy megjelent az interneten.
Van-e olyan, akinek a véleményére nagyon adsz, esetleg akár a szakmában is, vagy kollégák közül?
Hál' Istennek jó kollégákkal tudtam együtt dolgozni. Mindenhol tudtam olyan emberekkel dolgozni, akik közül ki tudok emelni néhányat, mint jó kolléga, vagy nálam tapasztaltabb, vagy jó szerkesztő, vagy jó fotós. Még pont akkor kerültem a szakmába, amikor a 90-es évek végén még létezett a hagyományos újságírás, még volt beíró kisasszony, még működött az a klasszikus, mondhatjuk, hogy angolos média közeg, ami a 2000-es évekkel szép lassan megkopott, gyakorlatilag 2020-ra már alig működik, és szerintem ez egy fontos dolog volt abba, hogy kipallérozódjak, vagy hozzácsiszolódjak ahhoz a munkához. Amikor visszavágják a kis hajtásokat, volt egy szerkesztő, mindig mondta, hogy kedves és kölyök kutya vagyok. Igen, el kell tenni éveknek, hogy a kölyök kutyaság megszűnjön, és most én vagyok a szerkesztője másoknak, és ahogy én találkozom kedves kis kölyök kutyákkal, és néha szó szerint ugyanazokat mondom nekik, amit akkor nekem mondtak.
És melyek ezek a tanácsok? Mit tudsz tanácsolni a fiatalabb generációnak, vagy akár a gyermekeidnek is?
Én csak azt szoktam kérni, hogy jó cikket írjanak, de a gyermekeimnek pedig azt szoktam mondani, hogy figyeljenek magukra is, rám is, másra is, mert abból tanulnak. De az újságírónak is ezek az fontos ismérvei, hogy figyeljünk a jelekre, a rendszerre, arra az emberre, akivel leülünk beszélgetni, hogy ő miért van itt, és én miért akarom neki elmondani, mi vezetett minket ide. És egy díjat megkapni az mindig, ahogy megkérdezted, hogy lett ez, mi vezetett ide. Ezek a kérdések mindig előjönnek. Ebben a beszélgetésben is, az íróasztalnál és a számítógép mellett ez egy láncolat. Néha tényleg, ahogy mondtam is, a véretlenek láncolata visz minket el oda, hogy egy téma megszülessen, vagy csak meglássunk egy pillanatot az életben. Talán férfiként jobban merem a saját érzelmi oldalamat kimondani. Én kimerek tárulkozni, mert az nem szégyen. És azt látom, hogy amikor az emberek ilyet olvasnak, és őszintének találják ezeket a szavakat, mert igyekszem őszintén ezeket megírni, az célt szokott találni. Azok a visszajelzések, hogy ebben a mai elég felhúzott tempójú médiában is szükség van arra, hogy tényleg megálljunk egy pillanatra, elolvassuk, és amikor kapok olyan kommenteket, hogy igen, mert neki is reszelt az édesanyja almát, és ő is reszel a beteg fiának, és ő most ezen könnyezni kezdett. Persze nem az a célom, hogy én bárkit is megrikassak.
De megható.
De amikor az ember megtalálja azt a pillanatot ott a mondat között, ami saját magát is megérinti, amikor az én soraim által tud visszarepülni a saját idejében, a saját múltjába, az nekem egy szintén érzelmekkel teli visszaigazolás. Nekem az ő érzelmei igazolják vissza saját mondataimat, ami meg az én érzelmeim voltak. Ez egy összefüggő láncolat.
Zirig Árpád édesapával beszélgetünk.
Mikor érzed magad a legboldogabbnak, a legkiteljesedettebbnek? Gyerekzsivajban? Vagy inkább a könyvek csendjében?
Változó. Nem hely és nem időfüggő. Azok az apró jelek, amikre figyelni kell, azok a boldogság jelei is. Egy jó sikerült húslevesben ugyanúgy ott van a boldogság, mint abban, amikor egy ideális íven veszek be egy kanyart, és nagyon jól sikerült, és pont akkor a fordulaton teszem rá a gázt a kanyarcsúcson, vagy összenézünk a feleségemmel, amikor valami olyat mondott a gyerek, ami miatt össze kell nézni a szülőnek, és az is boldogság. Nem hinném, hogy kategorizálni kéne, hogy mikor érkezzen. Összefüggő láncolat. Van egy barátom, ő református lelkész, én a katolikus néha froszkizom, hogy pogány, de hát igazából motoros cimborák vagyunk, és egyszer vele beszélgettünk egy fél éjszakán át, hogy lehet legtömörebben megfogalmazni Istent, akár egy definíciót, vagy hogy kapcsolódik hozzánk. Az egésznek a tömörítése.
És jutottatok valamire?
És eljutottunk oda, hogy az Isten az összefüggés. Hogy minden összefügg mindennel. Annyira komplex és bonyolult láncolatban minden kapcsolódik mindennel. Az, hogy az univerzum egy rendszer, egy bonyolult rendszer, ami nem véletlenek alapján történik, mert a véletlenek mögött is a mi érteknek van mertje, az számomra egy ilyen bizonyosság. És az, hogy a boldogság is egy ugyanilyen összefüggésrendszer, vagy összefüggéstelen összefüggésrendszer néha ránézve, az nekem egy normális dolog. Tehát nem erőszakkal próbálom megtalálni a szépséget vagy a boldogságot, hanem abban a pillanatban, amikor ott van, akkor így próbálom elkapni. És próbálom kimondani is néha másoknak is. Ha másoktól kapom, visszaadom.
Fontos az életedben a hit?
Azt szokták mondani, hogy sokan akkor kezdenek hinni, amikor baj van. Hála Istennek, én még nem voltam nagy bajban. Voltak olyan helyzetek az életben, amikor meghalhattam volna én is, vagy meghalhattak volna körülöttem mások, de pánikból hinni, nem hinném, hogy kell. Kétkedve lehet hinni szerintem, mert amikor végigrágjuk magunkba, és úgy jutunk el egy helyes úthoz, az szerintem sokkal helyesebb, mint mondjuk vakon megkapaszkodni egy létrában. Nekem úgy fontos a hit, hogy az a fajta összefüggés, ami körülöttem van, az maga a hit. Hogy hiszem, hogy abban a rendszerben nekem helyem van. És néha végig lehet gondolni, hogy hol vagyok én ebben a rendszerben. Milyen magasan, tehát vertikálisan, horizontálisan ki vagyok én.
Az írás, illetve a családapaság mellett mennyi idő jut a motorozásra, illetve a főzésre? Miket szeretsz a legjobban főzni? Mesélj erről egy kicsit a hallgatóinknak.
Bármit.
Mindent? Mikkel szeretsz a legjobban kísérletezni?
Volt egyszer, amíg nagyon régen egy hotelben dolgoztam, üzleti fronton, és volt egy öreg séfbácsink, aki isteni pacal tudott csinálni egyébként, és ő mondta, hogy a főzés azért a legmagasabb, vagy legmagasabb fokú művészeti ág, többet ér Mona Lisánál egy jó pacal, mondta ő, mert ő az összes érzékszervünkre hat. Tehát nem csak a szemünkre, vagy mondjuk mint egy szobor a tapintásunkra, hanem mindenre. A szánkban a roppanás, a textúrák, az ízek, a roppanás hangja, hogy belevágunk valamibe késsel. Minden érzékszervünk jelen van benne, és hogyha azt az ember jól csinálja, akkor az tényleg az művészet. Ha pedig kevésbé jól csináljuk, de benne van a saját lelkünk és szívünk, akkor meg azt teljesíti ki a technológiai hiányosságokat. Tehát például tudjuk, hogy nem anyánk a világ legjobb szakácsa, nem Szél Tamással élünk együtt, de az, amit a párunk, anyánk, férjünk, feleségünk, akárki nekünk csinál, az ott abban a pillanatban attól a legfinomabb, hogy az nekünk készül, benne van az érzelem. Valahogy, ha ebben a közegben, mint egy vágódeszkával szörföznénk a pörkölt tetején, egy kicsit olyan, kicsit bizonytalan, de csináljuk, kísérletezünk, de ha be tudjuk tenni magunkat, akkor a főzés öröm lesz meg kaland, pláne hogyha meg tudjuk élni úgy, hogy az érzékszerveink is részt vegyenek benne.
Itt jön a reszeltalma is, ugye, meg a gondoskodás egy kicsit.
Hát meg minden. Tehát az ember nem tanult volna meg főzni, ha már a kezdetektől fogva nem tettük volna bele az ösztöneinket. Az, hogy gondoskodunk arról, akit szeretünk, az egy ösztön. Általában nőkhöz kötjük, női szerep főzni, a férfiak meg hozták ugye a mamutokat, Nekem az a szerencsém, hogy én ezt megtehetem, hogy...
Hozod is a mamut, ezt meg is főzöd.
Hozzuk együtt a mamutot a feleségemmel, és valamelyikünk megfőzi. Engem szórakoztat a főzés, tehát jól esik egy nehéz nap után elvonulni a konyhába, nekem az nem fáradtság, legfeljebb onnan tudja a feleségem, hogy kicsit stresszesebb volt a napom, hogy kést élezek. Az tökéletesen megnyugtat.
Még egy kicsit a díjjal kapcsolatban szeretnélek kérdezni. Egy ilyen díj nem csak elismerés, hanem feladat is, gondolom a jövőre nézve. Minden díj egy feladattal is jár, vagy van egy pici súlya is.
Ha abban az értelemben, hogy valamit majd jobban és másként kéne csinálni feladatként, mint eddig, akkor remélem nincsen neki. Tehát, hogy én csak ugyanúgy szeretnék lenni, ahogy eddig. Ha matematikai oldalról nézem, életem felét szerintem már leéltem, 40 éves vagyok. Most már nem hinném, hogy nagyon új erkölcsi feladatokat kéne egy díj után magam elé állítani. Inkább csak abban bízom, amit eddig csináltam, az jó, és próbálom ezt az utat továbbvinni. Vagy ezen az úton én próbálok tovább menni.
Vannak-e nagy álmok, vagy jövőbeli tervek, amelyek még előtted, vagy a családod előtt állnak? Ez már nem a karrier, vagy a munka szempontjából kérdezem. Van-e valami bakancslista?
Szerintem már minden megvan. Tudunk materiális tárgyakat mondani, hogy szeretnék régi BBC rádió stúdió monitorokat és azon zenét hallgatni, de hogy ezek nem azok a fajta bakancslisták, amik valós szükségletek lennének. Akartam egy normális családot, van, akartam egy normális házat, jó helyen, van, akartam kiteljesedni a szakmámban. Sikerült, nem nagyon tudok így hirtelen olyat mondani. Ha utolér és elmegyek felnőttként egy iskolába, és kitanulok egy új szakmát, olyan még lehet, hogy jön, de azt hiszem, nekem egy normális, korrekt életem van.
Milyen szakmákra gondolsz itt, amit említetted az előbb?
Ugye a saját felsőfokú végzettségem mellett már van számítógép a stúdiótechnikám, gyümölcspálinka készítőm, van ilyen konyhai, gasztronómiai szakács végzettségem is. Hát igen, lehet egy jó hentes. Nagyapám hentes volt szerintem, már csak viccből is lenne értelme. Úgy se lennék hentes, ahogy nem lettem pálinka főző, nem lettem szakács, és nem lettem számítógép a stúdiótechnikus sem, vagy gombaszak ellenőr. Hát itt a Börzsöny, itt a gomba, azért nekem néha itt a ház előtt tudok gombát szedni.
Nem is kell hozzá kirándulni.
Néha nem.
Köszönöm szépen a gondolataidat, és a kollégáim nevében is még egyszer gratulálok a díjhoz, illetve köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Zirig Árpád édesapával, média családért díjazottal Domán Vivien beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90.